Kedves hallgatóink, különleges kötettel gyarapodott a magyar gasztronómiai irodalom. Az Erdő finom címmel megjelent könyv szerzője, Bózsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályának vezetője. A könyv elkészítésében Várvízi Péter élelmiszermérnök, kreatív séf közreműködött. A kötet igazából nem szakácskönyv, sokkal inkább egy erdei alapanyaggyűjtemény, ahol csokorba szedték azokat az erdei hozzávalókat, amelyekből egészséges és finom ételeket lehet készíteni. A könyvről és sok minden másról Sütő Dávid Pelé beszélget Bózsó Gyulával.
Bózsó Gyula az Európa Rádió stúdiójába. Arról fogunk itt beszélgetni, hogy nemrégiben kiadásra került egy könyv. Az erdő finomságairól fogunk majd beszélgetni, de hát azért ezt egy kicsit előzzük meg és bemutatnálak. Gyerekkorodban sokat jártatok erdőbe, túráztatok, kirándultatok, de mi volt az a igazán meghatározó, ami miatt erdőmérnök lettél?
Talán az egyik nagyon meghatározó élményem az középiskola legelején volt. Voltak olyan tanulmányútjaink, ahol erdész kollégák, most már mondhatom azt, hogy kollégák tartottak szakmai napokat, és én ámulva figyeltem az ő ismereteiket, és egy ilyen meghatározó élmény volt, ha egyet kellene kiemelnem, soha nem felejtem el, még régen egy ilyen piros ikarusszal közlekedtünk még az alföldi területeken, és az erdész kollega állt a folyosón, ugye a busznak a folyosóján az első traktusban, és sorolta, amikor körülbelül egy 60-80 km órával haladtunk a busszal, és akkor sorolta a különböző fafajokat, latinul, magyarul, és nekem ez majdnem gyerekként ez megdöbbentett, hogy hát ez hogyan lehetséges, hogy én azt gondoltam, hogy lombról, vagy hajtásról, vagy rügyről, persze az ember kéregről felismeri, de hogy hát ez hogyan lehetséges, és nyilván most már az ember lát, hogy az ember akár habitussal is meg tudja ismerni fákat, ugye van is erre egy tudományunk, ez a dendrológia tudománya, amelyet Sopronban nyilván elsajátított minden erdőmérnök, de bennem ez akkor nagyon nagy nyomot hagyott, és mindig is érdekeltek természetesen ugye a növények, illetve az erdőben található állatvilág is, elsősorban a madarak egyébként, amivel nagyon sokat és behatóbban foglalkoztam, és rengeteg ilyen madarásztáborban is részt vettem gyerekkoromban is. Tehát valahogy én azt éreztem mindig is, hogy a biológiával, az erdővel való foglalkozás az így végigkísért. Tehát talán úgy tudnám mondani, hogy nem én találtam meg az erdőt, hanem az erdő talált meg engem is, fogott meg, és egyszerűen beszippantott, és mai napig nem enged. Tehát, hogyha munkám engedi, akkor nem csak a nagyon sok irodai munkát is végzünk, az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon sok már a papírmunka, de amíg lehet, és a munkában, ha mondjuk végzünk a munkába, akkor akár hétvégén is, és ünnepnapokon is, ha lehet, akkor mindig az erdőt járjuk a családommal.
Hogyan kerültél ide Miskolc környékére erdőmérnökként?
Igazából maga Miskolc városa, talán innen indulnék, az első pillanatban megfogott. Ugye én Sopronból kerültem át, én mikor végeztem Sopron, én ott kezdtem el dolgozni vállalkozóként, és utána ezt követően kerültem át ide, akkor faiparban kezdtem el még dolgozni, viszont éreztem azt, hogy az eredeti kiindulásra, ugye az erdőmérnöki mi voltomból kifolyólag szerettem volna mégis ezt a szakmát vinni. Én nagyon sokat tanultam abból az életből, illetve a faipar is nagyon-nagyon sokat adott nekem, de mégis valahol mindig legbelül hívott az erdő, és így kerültem végül Miskolcra, jelentkeztem az Északerdő ZRT-hez, és itt kapásom elfogott Bükknek a közelsége, ami az első pillanatban megérintett. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekkoromban többször jártunk Lilafüreden és környékén, de azért én azt gondolom, hogy egy picit azért alföldi születésű emberként Miskolc környezetében található tényleg a Bükk-hegység az egyszerűen lenyűgözött mindig. Tehát én nem tudom, hogy most is csak szuperlatívuszokból tudok beszélni a Bükkről, és mai napig, hogyha ide érkeznek barátaink, vagy máshonnan családtagok, akár Debrecenből, vagy az Alföldről, én mindig a legnagyobb lelkesedéssel mutatom meg nekik a Bükköt, viszem őket túrázni, akár Bánkútra, akár nyilván olyan helyekre is, ami kevésbé közismert, és tényleg most már elmondhatom én is, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatom Miskolc közelségében, és itt a Bükkben tevékenykedhetek.
Milyen érzés az számodra, hogy amit gyerekkorodban elhatároztál, úgymond hát álommunkaként, és valóra vált, és hogy mit is szeretsz az erdőmérnöki munkába, miért szerettél bele, hiszen akkor ez már végig kísírja az életedet.
Ez így van, az erdőmérnöki munka nyilván nagyon sok rétű, hiszen nagyon sok ága van, akár művelésben, használatban, és egyéb más tevékenységkörök is vannak ugye erdőmérnöki tevékenységek között. Nekem ugye az a szerencsés helyzet jutott, hogy elsősorban nagyon sokat foglalkozhatok közjóléti tevékenységekkel, beleértve itt az erdélypihenőket, a kilátókat, a különböző közülléti objektumoknak az üzemeltetését, gondolok itt például a turista házakra, kulcsos házakra, vendégházakra, vadászházakra, és ezeknek a fejlesztésével, karbantartásával is rendkívül sokat foglalkozunk, és ahogy említettem, hogy a közjólét vonatkozásában rendkívül olyan sok, például a szakrális hely is létezik, akár a Bükkbe gondolok itt a Limpiászi keresztre, vagy például nem régen felavatott Szimva forrásnál található keresztre, mind-mind-mind a közjóléthez tartozik nálunk, és ne felejtsük el például, hogy az országos kék túrának közel egy negyede az például Borsod megyében húzódik, hiszen az Emplénből indul, egészen felmegy a Nagymilicre, onnan visszakanyarodik át a Csereháton, Akteleki karszt, és onnan a Bükk északi részén csatlakozik be hozzánk, és hogy a Bánkútnál hagyja el a megyét, de azért ez több mint 200 kilométeres szakasz az országos kék túrából, és az országos kék túra mellett persze rendkívül gazdag turista hálózattal rendelkezünk itt az Észak-Magyarországon, akár az Aktelek, akár az Empléni térségben, amelyeket fel kell tartani, karban kell tartani, rengeteg pihenő hely tartozik hozzá, és ezeknek az úgymond üzemeltetése, ez mind-mind a mi feladatunk.
Emellett a sok munka mellett szántál, vagy szántatok arra időt, hogy hogyan is készült el ez a könyv, honnan jött az ötlete a könyvnek?
Ez egy igazi hiánypótló könyv, én úgy érzem, és maga a születése is ugye ezt a hiánypótló mi voltát próbálja hivatott, hogy létrejött, hiszen ha belegondolunk, akkor erdély gasztronómiával nagyon sokan szeretnek foglalkozni, és nagyon sokan is nyúltak ehhez a témához az elmúlt időszakban, és maga a gasztronómia is látjuk, hogy reneszánszát illi, rengeteg műsor van a gasztronómia terén, vagy bemegyünk egy könyvesboltba, látjuk, hogy eláraszt minket a különböző gasztroirodalom. Viszont mi azt láttuk, hogy amikor valaki erdély gasztronómiával foglalkozik, akkor egy picit a csipkebogyó meg a kökény szintjén, vagy például, hogyha vadhúshoz kell nyúlni, akkor a vadhús esetében is mondjuk egy szarvas, esetleg egy vaddisznó, vagy talán egy őz zomba, vagy egy hosszú kar, vagy bármilyen olyan felhasználás, vagy egy filézett őszhús, amit mondjuk el tud készíteni otthon, de itt megakadt ugye az a fajta tudás, amit mondjuk lehet, hogy egy séf például a gasztronómia vonalán nagyon-nagyon profi, és tudja azt, hogy milyen konyha technológiai eszközökhöz kell nyúlnia, csak ugye az a probléma, hogy nem ismeri igazából azon erdei alapanyagokat, amiket még be lehetne vonni ebbe a konyha technológiai minőségben. És itt jött az ötlet, hogy mi erdészek viszont ismerjük azon az erdei kincseket, amelyeket fel lehetne használni, és ráadásul én azt gondolom, hogy nagyon különleges erdei kincsekről is beszélhetünk. Itt mondok egy-két példát, például a nyírvíz, akkor például a különböző fanedvek, például a csérvíz, vagy például nagyon kevesen tudják, hogy a manna, az valójában a manna kőris, virágos kőrisnek például a nedvéből származik, hogy az elnevezés, nem véletlenül, hogy a virágos kőris sokan manna kőrisnek hívják, de például a vadzöldségekben is hatalmas lehetőség van, gondolok itt a podagrafűre, vagy például a saláta boglárkára, vagy például amikor a martilapú kapribogyóra, mind-mind olyan különlegesség, ami egy hétköznapi ember számára nem ismert, és talán itt jön az a hatalmas lehetőség a gasztronómiai vonalon is, hogy amikor egy séf belép erre a területre, akkor ő nyilván ahhoz, hogy ő nagyot tudjon újítani, tehát mondjuk mérföldkövet tudjon lerakni ebben a szakmában, ahhoz az kell, hogy mondjuk új ízeket tudjon behozni. Én azt gondolom, hogy ma 2021-ben ahhoz, hogy egy séf új ízeket tudjon behozni, ahhoz általában ahhoz nyúltak, hogy mondjuk különböző egzotikus alapanyagokhoz fordultak, viszont ez a fenntarthatóság szempontjából azt gondolom, egy nagyon-nagyon rossz irány, egy zsákutca, és itt vannak nekünk a magyar erdők, ahol viszont számtalan olyan alapanyag van, amelyet kevésbé ismerünk, új ízeket tudunk behozni, és olyan alapanyagtárház, ami 100%-ban tiszta forrásból származik. Erről majd később még szeretnék beszélni, erről a tiszta forrásról, hiszen azt gondolom, hogy is egy nagyon fontos szempont volt számunkra. És amikor bejöttek az új alapanyagok, és megismertetjük az új alapanyagokat a kedves olvasóval, akkor egy picit, ahogy említettem is az elején, ezzel inspirálnánk őt arra, hogy induljon a saját útján, tehát azt nagyon fontos elmondani, hogy mi nem azt szeretnénk elsősorban, hogy ha fellapozva a könyvet, persze bárki megteheti, azokat a recepteket lefőzze például otthon, hanem az, hogy inspirációt véve, akár kimenve egy bükki túrára, vagy zemplén túrára legyűjtve azokat a növényeket, akkor akár alkossa meg a saját receptjét, de már inspirálva van arra, hogy elinduljon ezen az úton, és kipróbálja magát, hogy milyen különleges erdei alapanyagból tud főzni.
Volt bármilyen csapat, aki segített a könyv összeállításában?
Amikor megszületett az ötlet, akkor egyértelmű volt az, hogy kell egy olyan csapat, illetve szükség van egy olyan csapatra, aki a megvalósítás útjára viszi ezt a könyvet, ahogy te fogalmaztál. Ez viszont kellett nyilván egy olyan profi séf, elsősorban egy olyan kutatóséf. Van is erre egyébként egy kifejezés a 2021-es mai világunkban, ez a food coach, ez körülbelül annyit tesz magyarul tükörfordításba, ezt scoutnak is szokták egyébként sokan mondani, ugye ez a cserkészést jelenti magyarul, tehát ez az étel cserkész, aki igazából nem más tesz, új ízeket, illetve új alapanyagokat, illetve új ételeket kreál. Magyarországon aztán úgy lehetne leginkább pozícionálni ezt a szakmát, hogy kutatóséf, és egy ilyen kutatóséf Magyarországon Várvízi Péter, ő egyébként nagyon sok helyen dolgozott a világban, dolgozott Japánban, Olaszországban, Franciaországban, és ő volt az a szereplő, akit sikerült az ügynek megnyerni. Ő nagyon sokszor elmondta egyébként azt, hogy neki nagyon fontos az önazonosság, tehát ő akkor tud részt venni egy ilyen projektbe, és nagyon sok projekthez keresik meg, hogy meglegyen az a önazonosság, ami én azt gondolom ebbe a projektben nagyon is megvolt számára, hiszen fenntartható forrásból, a magyar erdőkből gyűjtöttünk úgy alapanyagot, nyilván minden szabályt betartva, az erdőtörvénynek megfelelve, hogy saját magunk fel tudjuk használni, és ezzel megmutatva egy picit az embereknek azt is, hogy ez bárki megteheti, hiszen ma Magyarországon a magyar erdők az, ez egy nyitott kamra, ahol mindenki saját szükségletei számára begyűjtheti napi 2 kiló mennyiségig azt a vadzöldséget, vagy azt a vadgyümölcsöt állami erdőterületeken, amire szüksége van. Tehát igazából azt gondolom, amit mi most az emberek kezébe adunk könyvet, illetve lehetőséget, ez egy valódi lehetőség, amiből egyébként utána fantasztikus recepteket, előételeket, főételeket és desszerteket is kreált a séf.
Honnan jött a gyűjtés ötlete, illetve mi is ez a tiszta forrás, ugye erről beszéltünk, miket gyűjtöttetek, hogyan gyűjtöttetek alapanyagot, erről ha mesélnél egy kicsit.
Amikor a séffel elindultunk ezen az úton közösen, és már ugye megszületett az elhatározás, hogy végigjárunk ezen az úton, maga fenntarthatósághoz is hozzátartozik, hogy mindenképpen szezonálisan gyűjthető alapanyagot szerezzünk be. Maga ugye a könyv az igazából, én azt tudom elmondani, hogy 7 évig készült, de igazából a tényleges fizikális munka, ami már a főzés folyamata volt, és ugye nem az anyaggyűjtések, illetve a maga az előkészítés szakaszhoz tartozott, hanem már ugye a kivitelezési fázisba lépett, ugye az 1 év volt. Ez azért volt 1 év, mert a könyvnek a szerkesztése az kicsit a 12 hónap az erdőnhöz, ugye egy nagyon ismert természetfilm Magyarországon, ugye tekintjük alapműnek az erdészek szemében. A 12 hónap az erdőn is ugye minden egyes hónapban végigviszi ugye tematikusan, hogy mit lehet ugye az erdőben látni, tapasztalni, hallani ugye a különböző hónapokban. Mi is ezt az elvet követtük, és minden hónapban szerettük volna konyhába bevinni az erdő alapanyagokat, akár téli hónapokban is. Maga a gyűjtési folyamat az úgy működött, hogy maga a séfnek is igénye volt arra, hogy semmiképpen nem különböző szupermarketekben és egyéb helyekről szerezzük be az alapanyagokat, hanem kifejezetten tiszta forrásból erdő alapanyagokat gyűjtsünk be. Ezért minden egyes főzés előtt kimentünk az erdőbe, egyrészt inspirálódtunk mi magunk is a gyűjtési folyamat során, másrészt pedig frissen begyűjtött alapanyagokat használtunk fel ezekhez a receptekhez. És amit kérdeztél te is, hogy mi ez a tiszta forrás, igazából azt kell látni, hogy Magyarországon az élelmiszer termelés, ugye nyilván mezőgazdasági tevékenységről beszélünk, ugye elsősorban ugye szántóföldi kultúrákban, illetve különböző mezőgazdasági művelésekből származik. Sajnos azért azt el kell mondani, és ez mindenki számára belátható, hogy elsősorban az 50-es, 60-as években nagyon sokszor olyan vegyszereket is használtunk, amelyek még mai napig kimutathatók. Itt én azt gondolom, Borsod megyében is sokan foglalkoznak például olajtök termeléssel. Ez tipikusan egy olyan termék, ha fogalmazhatok így, amiben mai napig kimutathatók azok a vegyszer származékok, vegyszer maradékok, sajnos, amiket nem most használtak fel a gazdák, hanem ezelőtt 20-30-40 évvel ezelőtt kerültek a földekre, de sajnos kis mennyiségben még mindig ott vannak, és különböző ilyen termékekből sajnos még laboratóriumi körülmények között megtalálható és kimutatható. Viszont olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az erdőket régen sem vegyszerezték, tehát itt nem kell attól félnünk, hogyha egy vadzöldséget leszedünk az erdőben, akkor abban bármilyen vegyszer származék vagy visszamaradt vegyszer maradvány található, tehát ténylegesen azt mondhatjuk, hogy ha az erdőbe gyűjtünk valamit, akkor az biztos, hogy tiszta forrásból származik, és úgy tudjuk az asztalra rakni egy igazi bioproduktum.
Mennyire volt izgalmas a könyv elkészítése során, hogy a séfnek a főzőtudása és a te erdőmérnöki tudásod találkozik ebben a könyvben, tanultatok-e egymástól?
Ez, ha egy szóval kellene jellemeznem, akkor talán azt mondom, hogy ez egy fúzió. Ugyanis egyrészt rengeteget tanultunk egymástól, ugye a látásmód az volt, ami nagyon érdekes volt, hogy egymással megismertettük a különböző, a mi látásmódunkat megismertettük vele, illetve nyilván mi is egy picit belecsöppentünk abban a kultúrába, amit ő hozott számunkra. Az biztos, hogy az a fajta szint, ahol mondjuk Várvízi Péter is tevékenykedik, az már én azt mondom, kicsit ez a művészet kategória mondjuk a konyhában is, tehát igazából ez már konyhaművészet, de hogyha valaki egyébként fellapozza a könyvet, akkor maga is fogja látni, hogy tényleg művészi szintre vitte ugye a különböző receptúrákat, viszont én azt gondolom, hogy talán az adta meg ennek a könyvnek az igazán, és attól lett ez a könyv igazán különleges, ettől a fúziótól, hogy mindenki a saját szakmáját rakta bele. Amikor feltetted még a legelején azt a kérdést, hogy hogyan is indultunk el, illetve beszéltünk, hogy ez egy hiánypótló kiadvány. Én azt láttam, amikor készültek ezek a könyvek, és mai napig, hogyha bemegyek egy könyvesboltba itt Miskolcon, és leveszek egy könyvet a polcról, akkor azt látom, hogy nagyon szuper receptek vannak benne, profi séfek által megkomponált ételköltemények, viszont amikor erdélyi gasztronómiáról volt szó, hogy említettem, ugye az kevésbé voltak benne azok a különleges alapanyagok, amelyek én azt gondolom, hogy ebbe a könyvbe már bekerültek. Erről nyilván még majd egy pár ilyen nagyon különleges receptet, vagy egy-két különleges ételt majd szívesen elmesélek a hallgatóknak. És én azt mondtam, hogy azokban a könyvbe található receptekből hiányzik valami, a receptből. És akkor nyilván mindig feltették a kérdést nekem is, hogy igen, de mi hiányzik a receptből? A só, a bors, vagy a paprika? Nem a só, nem a bors, nem a paprika, hanem maga az erdész, az az erdész hiányzik belőle, aki segíti abban a konyhatechnológus vagy magának a séfnek a munkáját, hogy megmutatja nekik, hogy milyen alapanyagokat érdemes használni, és ezáltal olyan új ízeket tudunk bevinni az ő konyhaművészetében is, amin azt gondolom, hogy ő is nagyon-nagyon sokat tanult, tehát ugyanúgy, ahogy én rengeteget tanultam, és mi a erdészek is rengeteget tanultunk a másik szakmát, én azt gondolom, hogy ők is nagyon-nagyon sokat tanultak tőlünk.
Milyen különleges alapanyagok jelennek meg a könyvbe, illetve azokból milyen ételek készíthetők, hiszen akkor maguk az ételek is különlegesek.
Igen, így van. Itt igazából, hogyha végigmegyünk a könyvön, akkor én azt mondom, hogy rengeteg és számtalan ilyen különleges alapanyagot tudnék felsorolni, viszont van egy-kettő, ami az én szívemhez is nagyon közel áll, és mindenképpen szerettük volna, hogy ez bekerüljön ebbe a kiadványba. Ezek közül talán az egyik a Bükmak liszt. Ugye tudni kell, hogy ugye a Bükmak, ugye ahogy mi szoktuk nevezni, az erdész szotyia, amikor ilyenkor ősszel hullik nagy mennyiségben az erdőn, ezt összegyűjtve, és ugye nyilván felbontva, ebből például egy úgynevezett inséglisztet lehet őrölni, ezt ugye régen ugye a két világégés során, ugye első-második világháborút követően is sajnos, és illetve alatt is sokan használták, és ugye inséglisztnek nevezték. Ezt mi úgy tettük meg, hogy elvittük Párházára vízimalomba, leőröltük, és ebből készítettünk egy úgynevezett bükmak lisztet, és a bükmak lisztből sütöttünk különböző süteményeket, például a séf ebben a gyönyörű kis könyvben, egy Erdély Áldás nevezetű kis receptet rakott össze, amiben például fehér csokoládéval van házasítva a bükmaklisztes sütemény, és különböző erdélyi gyümölcsöket használta magának az egész ételnek a megkomponálása. Azért azt gondolom, hogy egy olyan ízmátrixot hozott létre ezáltal, ami tényleg nagyon különlegessé teszi magát a megvalósult ételt is. Ezen kívül még, ha talán ki kell emelnem párat, akkor ha már itt ülünk a Miskolci stúdióba, és ugye ha bükk, akkor azt gondolom répás utát ne hagyjuk ki. Répás hutaiak, és meg ugye bükszentiek is ugye nagyon ismerik azt a szót, hogy bucsin. Ugye innen származik egyébként Erdélyben is a bucsin tető elnevezés, hogy ez a bucsin nem más, mint ugye a büklevél, és tudjuk azt, hogy tavaszi időszakban körülbelül van egy olyan két hét, amikor a rügyfakadás megtörténik ugye a büknél, hogy két hétig ugye salát taként is nagyon szuperül fogyasztható, és egy ilyen savanykás hízhatású, nagyon kellemes ehető lomb, ahogy mi hívjuk. Egyébként szerintem sokan tudják azt, hogy mondjuk a büknek a latin neve az Fagus szilvatika, és ez annyit tesz magyarul lefordítva, hogy ehető erdő, tehát nem minden része ehető, de például nagyon-nagyon különleges ételköltemény sikerült alkotni például a bükk csíracsemetéből is, aminek az a különlegessége, hogy amikor kibújik a földből, hogy a kis csíracsemete, akkor egyáltalán nem hasonlít magához a bükkfához vagy a büklevélhez, hanem két hatalmas nagy szikle van, kicsit ilyen babhoz hasonló képződmény. Ugye ez egy sziklevél, ami teli van tápanyaggal, és nagyon-nagyon finom és fogyasztható. De például említettem már a fanedveket, szintén hatalmas lehetőség van például a fanedvekben is. Itt talán az egyik kedvenc, hogy az a nyírvíz, ugye nagyon sokan hallották már ugye a viricselés nevezető kifejezést, vagy hogy mi szoktuk mondani, ez a vegán vámpírkodás, amikor megcsapoljuk a nyírfa kérgét, és ugye ez nagyon értékes nyírfa vizet használjuk fel szintén például süteményekbe, és egy olyan ízhatást tudunk mondom elérni, ami garantáltan azt tudom mondani, hogy olyan ízt fogunk érezni, amit még eddig talán soha.
Ezen kívül például van-e bármi olyan bükki alapanyag, amit itt lehet gyűjteni Miskolc és környékén?
Persze, de számtalan ilyen alapanyag van. Én azt gondolom, hogy érdemes a könyvet talán forgatni, és akkor találkozhatunk ilyennel. Egyébként, aki kevésbé szeretne hatalmas nagy túrákra menni, például ami most is gyűjthető, és itt akár a városban is rengeteg nyugati ostorfa van, és például a nyugati ostorfa termése is egyébként egy nagyon finom, mi gyerekként rengeteget fogyasztottunk, mi madárbogyónak hívtuk egyébként, a Alföldi régióban is egyébként nagyon sok ilyen nyugati ostorfa található. található, ugye a városi környezetben. Ezt megmutatva a séfnek, ő például egy ilyen nyugati ostorfás grízpudingot álmodott meg, és ez került bele a könyvbe, aminek talán az a legnagyobb értéke, hogy egy picit kutattunk, és nemhogy Magyarországon, de Európában sem találtunk olyan receptúrát, amely nyugati ostorfával hozható összefüggésbe. Tehát mondhatom azt, hogy ebbe egy teljesen újítók vagyunk, és előzetesen viccesen beszéltünk az űrutazásról, hogy egy kicsit tényleg azt mondom, hogy felfedezők vagyunk a saját konyhánkban, amikor ilyen alapanyagokhoz nyúlunk, és hogy ha már űrutazás, akkor talán az egy mondatot, amit én magam is el szoktam sütni, hogy kis lépés ez egy erdésznek, de hatalmas ugrás a fenntartható gasztronómiának, ami az egyik fontos jelmondatunk, hiszen a könyvnek a végén is nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy tényleg érdemes úgynevezett bolygókímélő üzemmódba kapcsolnunk, és maga ez az Erdőfinom projektnek is talán az egyik legfőbb üzenete, azon kívül, hogy fogyasszuk az erdőt és fogyasszuk ezeket a különleges alapanyagokat, talán az, hogy ne csak arra inspiráljon, hogy gyűjtögessünk, hanem arra is inspirálhat, hogy érdemes fenntartható módon táplálkozni, hiszen ez a jövő, tehát hogyha az unokánk, illetve a saját jövőnket is szeretnénk erősíteni és figyelembe venni, és a zöld jövő felé szeretnénk fordulni, akkor biztos vagyok benne, hogy az az út, hogy nem szupermarketekbe szerezzük be tonna számra aztán kidobásra váró élelmiszert, hanem mondjuk egy részét, hanem is az egészet természetesen és rohanó világunkban ezt tudom, hogy nehéz lenne megoldani, de mondjuk ha csak egy részét el tudunk indulni azzal, hogy mi magunk szerezzük be, akár ez legyen gomba formába, vagy egy vadzöldség, vagy bármilyen formában és szezonálisan, akkor azt gondolom, hogy sokat tettünk a bolygónkért.
Hiánypótló maga a könyv a maga nemében. A gasztronómiába hogyan fogadták, vagy alapvetően maga a közönség, az emberek hogyan fogadták ezt a könyvet?
Erre amivalán sem fogok válaszolni, ez bevallom őszintén, azt is megmondom miért. Amikor az első változat elkészült, ugye nagyon-nagyon sokáig nyilván készült a könyv olyan szempontból, hogy amit itt most a kezünkbe foghatunk könyvet, természetesen ez ugye ez már egy lecsiszolt kis gyémánt végtermék, de amikor mi ameddig eljutottunk ide, ugye nagyon sok változata volt, és az egyik ilyen menet közbeni változat közben többször én a saját kollégáknak is nyilván erdész kollégáknak megmutattam, és soha nem felejtem az egyik ilyen reakciót, amikor a jogi osztály vezetője egyszer belolvasott ebbe a könyvbe, és azt mondta, hogy nagyon szuper ez a könyv, Gyula, nagyon tetszik, egyetlen egy gond van vele, hogy ezekből a receptekből talán egyet vagy kettőt tudnék én magam elkészíteni, és nyilván egy gyakorlóházi asszonyról is van szó. Én nekem egyébként érdekes, hogy ez félig meddig nyilván kritikaként fogalmazódott meg, viszont ez bennem egyáltalán nem így csapódott le, hanem egy kicsit őszintén büszke is voltam a létrehozott termékre, és ez abból adódik, hogy ahogy említettem is, amikor bemegyünk egy akár egy miskolci könyvesboltba és körbenézünk a választékon, akkor azt látjuk, hogy nyilván visszatérjen ugyanazokból az alapanyagokból, csak különböző módon nyilván itt a séfnek a tudását tükrözően az, hogy mi az, amit ki tud hozni. Viszont itt nem erről van szó, hanem itt már sokszor körbejártunk, itt arról van szó, hogy olyan alapanyagot használtunk fel, ami ez még nagyon sok esetben tényleg soha senki nem nyúlt. És talán ettől igazán különleges a könyv, tehát az igazából semmiképpen nem kritika számunkra, hogy megszámolma sem egyáltalán, hogy mondjuk nehéz ezeket az alapanyagokat beszerezni, vagy mondjuk nagyon nehéz őket elkészíteni, mert nyilván itt a Várvízi Péter tudása is itt nyilván nem egy átlagos szinten van, én úgy gondolom, hanem tényleg egy nagyon magasan jegyzett profi, fiatal, feltörekvő séfről van szó, ezért nyilván nehéz azt lekövetni, amit ő a tányéron művel, ha fogalmazhatok így. Viszont, ahogy említettem is, igazából, ha én azt gondolom, hogy ha például nagyon szeretek hegyet mászni, azt a példát szoktam legtöbbször mondani, akkor én nagyon szívesen elolvasok egy olyan könyvet, ami mondjuk a Himalája expedícióról, vagy mondjuk a Mount Everest meghódításáról szól, független attól, hogy valószínűleg én soha nem fogok eljutni oda, és soha nem fogom tudni megmászni, de nagyon szívesen olvasok egy, vagy megnézek akár egy ilyen dokumentumfilmet. Én úgy gondolom, hogy ez a könyv is egy picit ezt példázza. Mi most elvittük az erdő legmélyebb bugyrába gasztronómiai szempontból a kedves olvasót, és ő maga döntheti el, hogy ezen belül milyen utat jár be, kicsit úgy, mint a Büki turista hálózat, hogy mindenki kiki saját erőforrásához mérten tudja felvenni azt, hogy melyik úton indul el, és hosszabb vagy rövidebb utat választja, ebben a könyvben is több lehetőség van, és ahogy említettem is, a mi szempontunkból talán legfontosabb az volt, hogy erre inspiráljuk az olvasókat.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bózsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályának vezetőjével beszélgettünk a nemrég megjelent az Erdő Finom című kötetéről. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.